Valóságos jelenlét. Cifra György zongoraművész élete. A műsort készítette Hoffer József atya.
Az elmúlt években 2016 és 2017-ben óriási érdeklődés mellett Sirák Péter és Balázs János Lisztdíjas zongoraművész nagy sikerrel szervezték meg a Cifra Fesztivált, ahol a zenei élet kiválóságai több műfajból is képviseltették magukat. A teljesség nélkül egy-két név a már említett művészek mellett Kokas Katalin, Schnédberger Ferenc és még sokan mások, hogy mondani szokás. Cifra György miután 1956-ban elhagyta az országot, 1970-es években már Magyarországon is egyre inkább emlegetett, ismertebb lett, mivel a hatalom lassan megengedte, hogy itthon is fellépjen és beszéljenek róla. Óriási sikerrel szerepel ekkor már a világ hangverseny termeiben, úgyhogy az itthoni kultúrpolitika sem zárkozhatott el fogadásától. Nyugodtan mondhatjuk, hogy neve Richter Rubinstein és Horowitzzal együtt emlegették nagyságát. Amiért különösen is fontos, hogy beszéljünk Cifráról, ez cigány származása. Ennek a népnek nagyon fontos, hogy becsben tartsa nevét, hiszen ez a méltóságában oly sokszor megsebzett kisebbség mégiscsak nemzetalkotó része hazánknak, és Cifra neve által és még oly sok más cigányművésznek és kiválóságnak köszönhetően ezt jogosan így is érezheti. Cifra György tehát nemzetünk kincse, példaképe cigánynak és magyarnak egyaránt. Mit illik tudnunk a művészről? 1921-ben született Budapesten egy muzsikus cigány családban. Már 8 éves, amikor Dohnányi Ernő javaslatára felveszik a Zeneakadémiára. Ezt megelőzően, mint csoda gyerek, hogy segítse a családot, anyagilag különböző fellépéseket vállal már gyermekként, cirkuszban, lokálokban és vendéglőkben. Származása miatt a magyar művészvilág sohasem fogadta be őt úgy, mint más nagyságokat. Ezt saját maga is felesége, az egyiptomi származású Szolejka Cifra is említi. Az indulásnál miért ez a sanyarú gyermek sors? Édesapja már fiatalon Párizsban él feleségével, mint muzsikus, de az 1914-18-as háború felforgatja életüket. Magyarország, mint vesztes állam, és a magyarok törvényi előírások alapján el kell hagyják Franciaországot. Apja internáló táborba kerül, anyja pedig két lányával Angyalföldön. Nagy nyomorúságban találkozik majd ismét férjével, ahol Cifra György 1921-ben meglátja a napvilágot. Cifra nővére Jolán minden szegénységük ellenére bérel egy zongorát, ahol a kisfiú már 4 éves korában figyelve testvérét és utánozva őt, ő is elkezd improvizálni. A Strauss-Offenbach muzsikát hallgatva, rögtönözve, improvizálva telnek el ezek az évek, míg nem Dohnányi felkarolja a fiút. Míg Weiner Leo, Ferenc György is nagyra értékelik a művészt, de hogy ő mondja, a háború után igazából sokaknak nem sikerült ez. Panaszkodik is, hogy lassan visszasüllyedt az éjszaka világába. A vájtfülűek, akik tisztában vannak nagyságával, éjszakai várokban hallgatják késő estig. Csodálattal beszél róla Vásári Tamás, Mezei Mária, aki zongora csodának nevezi. Még Puskás Ferenc, a kiváló labdarúgó is, ott van gyakran a rajongói között, akik szívesen hallgatják éjjel-nappal. 1956. október 22-én, a forradalom előestéjén fergeteges sikert arat Bartók második zongora versenyében. Az orkánszerű taps, tomboló siker sokak szerint segítették a forradalmi hangulat kialakulását. A forradalom kiterősekor felesége rábeszéli Cifrát, hogy azonnal hagyják el az országot, mert itt igazából sohasem tud érvényesülni. Igazából nem érdeklik. Egy 1950-es sikertelen kísérlet után most sikerül viszont átjutnia a határon, amint átlépik a határt, már a menekült táborban várják, mert értesülnek arról, hogy elhagyta Magyarországot. A következő napokban már Bécsben, Párizsban, Londonban tart hangversenyeket, fergeteges sikerrel. Ausztriában a harmadik napon maga Kirchschläger köztársasági elnök intézi a papírjait. Pillanatok alatt a legnagyobbak között emlegetik, hogy már utaltam is rá. Míg ez év 1956. decemberében Arthur Honegger francia-svájci zeneszerző segíti, hogy minél gyorsabban megtalálja helyét a világ zenei életében. Hamarosan a tengeren túl New Yorkban, a Carnegie Hallban varázsolja el a hallgatóságát. Cifra franciaországi letelepedése után nem csak koncertezik, hanem iskolát teremt. Saint-Lizben alapítványa megvásárol egy gótikus kápolnát, melyet felújítva Cifra élete végéig otthonának tekintett. Valóságos művészeti központ. A zene mellett kiállításoknak is rendszeresen otthon nyújt. Főleg a fiatalok, tehetséges festők, szobrászok és természetesen muzsikusok látogatják. A kápolna megszerzése sokat segít Cifra. André Marlowe, aki a kulturális miniszter támogatásával indítja el a központot, szintén segíti Cifra Györgyöt. A kápolna üvegablakai, Joan Miró alkotásai, akinek figyelmét Giscard d'Estaing hívta fel, hogy segítse Cifrát a kápolna népszerűsítésében. Egy nagyszerű időszak ez, 1981-ben viszont szörnyű veszteség éri. Fia, aki ragyogó tehetség, karmester, egy lakástűz következtében életét veszti. Cifra gyakorlatilag a tragédia után eltűnik a nyilvánosság elől. Egyre ritkábban lép fel. Soha nem tudta igazán feldolgozni a veszteséget, amit fia távozása jelentett számára. Befejezésül pedig egy rövid idézet Radnóti Miklós Emlékeimben című versből, aki valaha szintén járt Saint-Lizben. Egy éve már Saint-Liz felé az úton, langy, esős alkonyat volt, spurcsa módon, egy pillanatra boldog voltam újra. Köröttem zöld falak, páfrányos erlők, hajladoztak, hallgattak. Az Elmenolville felől a fiatalka nyíres futott felé. Akár egy balga, fehér szoknyás kislány. A fordulónál katona állásánál, és felfénylő fodrán foga közt rózsaszál.
Valóságos jelenlét. Betekintés Cifra György zongoraművész életébe. A műsort készítette Hoffer József atya. Sorozatunkban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit. Valóságos jelenlét. A görög katolikusok lelki központja, Mária Pócs. A műsort készítette Kocsis Fülöp, görög katolikus metropolita.
Hol volt, hol nem, egyszer nagyon régen. Kezdhetném, ha mese lenne, és ha csupán régmúltban történt könnyezésekre emlékeznék Mária Pócson. Csak hogy se nem mese, se nem nosztalgiázás. Mária Pócs élő zarándokhely, a kegyelmek helye, a csodák színtere. Mária Pócs a történelmi Magyarországnak 300 éve egyik leghíresebb búcsújáróhelye. Aki ma belép a templomba, nem érti. Egyáltalán hogyan vehették észre a szertartás végzése közben az emberek, hogy valami rendkívüli történik az Isten szülőképpel, hiszen magasan van, és széles keret övezi, üvegbúra fedi. Nos, ez nem volt mindig így. A mai bazilika helyén kis fa templom állt. Ennek ikonosztázionjában, nagyjából szemmagasságban helyezték el azt az Isten szülőképet, amely 1696. november 4-én a Szent Liturgia alatt könnyezni kezdett. Üri Mihály, pócsi földműves arra lett figyelmes, hogy az ikonosztázon elhelyezett istenszülő ikon mindkét szeméből bőségesen folynak a könnyek. A könnyezés két hétig szünet nélkül, majd kisebb megszakításokkal egészen december 8-áig tartott. A korabeli feljegyzések szerint a könnyezés utolsó napján olyan hideg volt, hogy a kehelyben a bor és a víz megfagyott, de Mária könnyei ekkor is bőségesen hullottak. Egyházi és világi kivizsgálás követően Fenesi György egri püspök engedélyezte a tanúvállomások jegyzőkönyveinek közzétételét, kijelentve, hogy Pócs görög katolikus temploma Mária csodás könnyezésének színhelye. Az esemény híre az akkori viszonyok között is gyorsan terjedt, és hamarosan eljutott Bécsbe. Első Lipót osztrák császár, magyar király elrendelte, hogy a könnyező képet szállítsák a császári városba. Így az eredeti pócsi kegykép a bécsi Szent István dóm déli oldalhajójában kapott méltó elhelyezést, ahol azóta is nagy tisztelettel őrzik. A pócsi fa templomban a Mária ikon helye évekig üresen állt. Már a kép Bécsbe szállításakor útközben is számos másolat készült a csodás képről, nem is tudni pontosan hány darab. Egy ilyen másolat került az eredeti kép helyére Mária Pócson is. Ám sem az eredeti kép, sem a róla készült másolatok a továbbiakban nem könnyeztek, kivéve azt, amelyik Pócsra került. 1715. augusztus 1-én pap Mihály, fiatal parókus, a reggeli istentiszteletet végezte, amikor Molnár János kántor észrevette a kép könnyezését. Erdődi Gábor, Antal, egri érsek hivatalosan kivizsgáltatta az eseményt. A szemtanúk vallomásának jegyzőkönyve kétséget kizáróan bizonyítja a könnyezés valódiságát. A Mária Pócsi kegyhely újabb nevezetes eseménye a kegykép harmadik könnyezése 1905. december 3-án kezdődött. Páter Gávris Kelemen, szerzetes atya, zarándokokat vezetett éppen a templomba. Ő vette észre, hogy a szűzanya arca a szokottnál sötétebb, jobb szeméből könycsatorna húzódik le az arcon, ami egy könycsebben végződik. A könnyezés december 19-ig folyamatosan tartott, majd december utolsó két napján is, összesen 18 napon át. A könnyezés tényét egyházi és világi vegyes bizottság ellenőrizte, megállapította a könnyezés valódiságát. A könnyeket felfogó selyemkendőt kicsiny foglalatban a templom falára függesztették, ma is ott látható a kegykép alatt. A pócsa zarándokló hívek egyre nagyobb száma szükségessé tette a kis fa templom helyén egy nagyobb templom építését. Az építkezéshez szükséges adományok gyűjtését 1701-ben kezdték, a templom 1756-ban már állt. A két tornyot azonban csak 1856-ban sikerült felhúzni. A kegykép sokáig az ikonosztázion királyi ajtója fölött függött. A kegyoltár kialakítását 1943-ban kezdték csak el. 1948-ban 12. Pius pápa a Máriapócsi kegytemplomnak a Bazilika Minor címet adományozta. 2005-ben a kegyképet a Budapesti Magyar Nemzeti Galériában megtisztították és restaurálták. December 3-án Erdő Péter bíboros úr a püspöki kar jelenlétében a kegyképet megkoronázta a 16. Benedek pápa által Rómában megáldott aranyglóriával. Ekkor nyilvánították Máriapócsot Magyarország nemzeti kegyhelyévé. Száraz történelmi adatok? Nem teljesen. Csak próbáljuk meg azoknak az embereknek a helyébe képzelni magunkat, akik láthatták a könnyezések valamelyikét. De még ez sem muszáj. Csak álljunk meg hittel a templomban. Kérjük az Isten anya közbenjárását, és meg fogjuk tapasztalni Jézus Krisztus és az Isten szülő szűz meleg szeretetét. Az ingyenes idegenvezetés során hallhatunk az elmúlt évszázadokban történt csodákról, amelyeknek tárgyi emlékei láthatóak a kegykép környezetében. Börtönből szabadulás, gyógyulások, a pócsi méhek, és így tovább. És mi, akik Máriapócson élhetünk, vagy gyakran elzarándokolhatunk oda, napi szinten tapasztaljuk és beszélünk is mindarról, ami ma történik a kegyhelyen. Ugyanúgy történnek fizikai és lelki gyógyulások, ahogyan az elmúlt 300 évben. Most is hagynak itt mankót, most is hozzák a sok-sok hálatáblát, most is zajlanak életgyónások, lelki beszélgetések, amelyek új életet adnak személyeknek, családoknak. Nem véletlenül alakultak ki a különböző zarándoklatok, amikor kifejezett módon imádkozunk anyákért és leendő szülőkért, vagy gyermekáldásért, máskor az ifjúságért, vagy a sportolókért, amikor közösségek vesznek részt hálódó ünnepen vagy lelki napon. Nagy számban jönnek a Kárpát-medence minden vidékéről, de előfordulnak látogatók a világ minden tájáról. Több százezeren évente. Ma már van lehetőség akár hosszabb családtávol lelki gyakorlatok, menyegzők, összetettebb programok lebonyolítására is Máriapócson, de az alapvetés mindig ugyanaz marad. Az Isten szülő oltalmában lenni jó. Reményünk az, hogy még a turistaként érkezők is zarándokként távoznak innen. Hisz Máriapócs mindenkié.
Valóságos jelenlét. A görög katolikusok lelki központja Máriapócs. A műsort készítette Kocsis Fülöp, görögkatolikus metropolita. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.